Köszöntelek benneteket szeretettel, és mielőtt a mai ígére rátérnék, hogy énekeltük azt az éneket, hogy jelenléted erőt ad nekem. Hadd járjak ott, ahol a gonosz karja sem ér el, ahol a szent vér árad rám, ahol a sötétség sem rémiszt engem. Elém hozott Isten egy ígét, és ezzel szeretném, hogy a dicsőítést folytatni. A Habakuk könyvének az utolsó része, rövid szakaszát olvasom el. Olyan sok minden kavaroghat benned most ezen az Isten tiszteleten. Lehet, hogy először vagy itt, és furcsa neked minden. Nem tudod, hogy mi van, mi következik. Lehet, hogy félsz a gazdasági válságtól, félsz ennek a háborúnak a most érezhető következményeitől. Lehet, hogy kapcsolatbeli konfliktusokból érkezel, nehézségekből, tele vagy gondolagodalommal is. Ez az ige jött elém, hogy hadd folytassam ezt az éneket azzal, amit Habakuk így mond. Mert a fügefa nem fog virágozni, a szőlőtőkén nem lesz gyümölcs, hiányzik az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek eleséget, kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istálóban, de én örvendezni fogok az Úrban, és vigadozok szabadító Istenemben. Az Úr az én Istenem, az én erősségem, olyanná teszi lábamat, mint amin a szarvasoké, magaslatokon járat engem. Olyan jó volt együtt imádni Istent, és azt éreztem, hogy miközben nagyon sokféle élethelyzetből vagyunk itt, és érkeztünk ide, Isten meghív minket, hogy emelkedjünk fölé. Az a nagy kérdés, hogy tud az ember maga fölé emelkedni? Tudunk-e a körülményeink fölé emelkedni? És úgy hiszem, hogy a hív ember tud, hogy Isten kegyelméből tudjuk az ő perspektívából látni az életünk nehézségeit, viharait. És olyan jó lenne, hogy ezt megtapasztalnánk. Hát két vasárnapja nem folytattuk a Tesszalonikai levelet, és most folytatjuk. Elérkeztünk a negyedik fejezethez, és az első 12 verset fogom felolvasni ebből a levélből. Tesszalonikai első levél, negyedik rész, első 12 verse. És mielőtt olvasnám ezt az igét, sose voltam jó matekból, de valahogy úgy képzeld el ezt a mai igét, mint egy ilyen ábrát, aminek két koordinátája van. Van egy függőleges, meg egy vízszintes koordinátája. És amikor növekedésről beszélünk, növekedjünk szentségben és testvérszeretetben, akkor ezt a koordinátát lásd magad előtt. Hogy nem lehet csak vízszintesen növekedni, nem lehet csak függőlesen növekedni, hanem mind a két irányba egy időben kell növekednünk. Az egészséges hívőletnek ez a titka. Úgyhogy az év utolsó istentiszteletén fogjuk befejezni ezt a levelet a negyedik fejezettel, az ötödik fejezettel, bocsánat. Most pedig a negyedik fejezet első 12 versét fogom olvasni. Hallgassátok nyitott szívvel, hogyha van Bibliátok, keresétek is meg, ha nem, akkor követhető lesz a kivetítőn. Egyébként pedig testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, s amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy tanuljon meg mindenki szentségben és tisztaságban élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent, senki ne károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem Istent, aki szent lelkét is rájuk árasztja. A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre.
és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Makedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben, és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire.
Köszönjük, Uram, Pál apostolt, hogy megírt ezt a levelet, és köszönjük azt, hogy nem csak Tesszalonikának szól ez, az ottani gyülekezetnek, hanem itt ma Kecskeméten is te tudod aktuálissá tenni. Drága Szentlélek, meghívunk téged, te, aki ihletted Pált ennek a levélnek a megírására. Kérünk ő és ihles minket is, hogy meghalljuk belőle azt, ami ránk vonatkozik, azt, amire nekünk szükségünk van itt ezen a vasárnapon. Jöjj és szólíts meg minket. A Jézus nevében kérünk. Amen. Mielőtt az igét hoznám, engedjétek meg, hogy egy kicsit segítsek az ünneplésre készülni, magamat is, meg benneteket is. Azt írtam ide, hogy kanyar előtt lassíts, ne a kanyarban. Akik vezettek autót, nagyon jól tudjátok, hogy a legrosszabb dolog az, amikor az ember gyorsan, sebesen megy be a kanyarba, és ott akar fékezni. Ott már nem jó fékezni, mert ott fékezel, annak végzetes következménye lehetnek. És valahogy azt tapasztalom, hogy az ünnepekkor pont egy ilyen fordított reflex lép életbe az emberek életébe. Ha az ünnepeket kanyarnak hívjuk, ünnepi kanyarokat be kéne venni, vagy az ünnepek kanyarát, akkor le kellene előtte lassítani. Ehelyett mi ezerre nyomjuk a gázt. És gyakorlatilag, mivel nem tudunk lelassítani, úgy vagyunk vele, nem tudom, megvan az az élmény, hogy megúsztam. Hogy ki tudtam jönni a kanyarból. Hogy nem borult fel az autó. Nekem volt egy nagyon furcsa kanyarodásom egyszer kezdő sofőrként. Elég sebesen mentem be egy jeges kanyarba, és olyan szinten megpörült az autó, Isten kegyelme volt, hogy pont menet iránya ellentétben megállt az úton, és az, hogy senki nem volt ott, se szemből, se hátulról, az isteni kegyelem és csoda. Ráadásul mellettem ült akkor Veres Ernő, és el is nevezte azt ilyen Sámuel kanyarnak. Azt mondta, mikor ment mindig, ez a Sámuel kanyar, ez a Sámuel kanyar is. Ha gyorsan mész be egy kanyar, és emlékszem, hogy még így remegett a lábam egy darabig, és nehéz volt a gáz nyomni, mert bennem volt ez a félem, hogy itt akármi is történhetett volna. És el kell döntened azt, hogy hogy akarod ezt az ünnepet megélni, hogy megúsztuk, hogy kibírtuk, hogy túléltük. Ha szeretnéd, hogy ezek ünnepi kanyarok legyenek, akkor Isten azt kéri tőled, hogy lassíts. Lassíts azért, mert olyan sűrűsödik az idő, és tényleg, nem tudom miért találták ezt ki, hogy egy héten belül, másfél héten belül karácsonyt is, meg évet is be kell búcsúztatni, meg évet is kezdeni, de valahogy olyan furcsa ez, hogy mindig így bezsúfolódik az év vége, és így felgyorsul. Én nem értek a vasúthoz, ez Laciért, Antal Laci, de tudom, hogy a vasútban van egy lassító berendezés. Hallottatok erről? Ez egy olyan berendezés, hogyha a vonat veszélyesen gyorsan megy, akkor automatikusan lelassítja. Nem mehessen többen. Nem enged, hogy többen menjen. És néha úgy érzem, hogy ilyen lassító berendezésre van szükségünk. És valahogy azra bíztatlak téged, hogy ahogy jön az ünnep, ne a gázt nyomd, hanem inkább a féket. A másik, amire kérlek, hogy ne az ünnepre koncentrálj, hanem a karácsony történetére és az ünnepeltre. Ha szeretnéd, hogy áldott legyen az ünneplésed, akkor nem magára az ünnepre, ne a hangulatra koncentrálj, hanem a történetre. Olyan érdekes dolgokat élek meg ezekben a napokban, hogy találkozok emberekkel, és a karácsony története evangéliumként kezd hatni az életükbe, mert ráillik a mostani kríziseikre, harcaikra, nehézségeikre. Koncentrálj történetre, még egyszer mondom, és az ünnep főszereplőjére. Nem véletlen mondja Efézusi levélben Pál, jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak.
Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Isten nem pörgésre hív minket, végképp nem kapkodásra hív, hanem arra hív, hogy lassítsunk le annyira, hogy megértsük, hogy mi az ő akarata, és azt tegyük. Tehát megkér az Isten, hogy lassíts, hogy legyen időt megallani őt, és örülök, hogy eljöttél ma ide. Ez is egy ilyen kézifékbehúzás, hogy eljött, és azt mondod, kiszakítom ezt a másfél-két órát. Vagy kiszakítom a házi csoport idejét, mert tudom, hogy szükségem van, hogy lelassítsak. Szükségem van, hogy megálljak. Azért szeretnék megállni, hogy megértsem, mi az ő akarata. És azt tegyem. És érdekes, hogy ez az ige összefüggésben a mai igénk, mert a mai igénkben elhangzik egy mondat, mert figyeltetek, az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Tehát ez egy általános akarat az Istennek. Különös látni ezt így. És szeretnék most nektek szólni a növekedés, a lelki növekedésnek két fontos koordinátájáról, a mérőegységéről. És mielőtt erről beszélnék, hadd mondjam nektek, hogy mi arra lettünk teremtve, hogy hasonlítsunk az Istenre. Mi arra lettünk teremtve, hogy az ő képmással legyünk. Arra lettünk teremtve, hogy ahogy élünk egymást, őre emlékeztessük a tisztaságunkkal, a szentségünkkel, a jóságunkkal, a szeretetünkkel. Az ember arra lett teremtve, hogy Isten képmása legyen. Hogy Isten tükrözze a látható teremtett világban a láthatatlan Isten jóságát, szeretetét, tisztaságát, szentségét. És a bűnesetnek az egyik tragédiája az, hogy ezt a képmást karikatúrává tette. Hogy a bűn miatt ez az isteni képmás önmaga karikatúrájává vált. Eltorzult, tönkrement. És minden csak nem az, aminek Isten szeretné látni. És mikor valaki megtér és újjászületik, akkor Isten ezt a képmást szeretné helyreállítani. És mikor ott megtértél, újjászülettél, akkor egy új életet kaptál Istentől, ami beletorkolik a megszentelődésnek egy életre szóló folyamatába. Ahol Isten szeretné, hogyha növekednénk. Szeretné, hogyha növekednénk tisztaságban, szentségben, ő hozzá, és szeretné, hogyha növekednénk folyamatosan, ezzel arányosan, a testvéri szeretetben. Philadelphos, ezt a szót használja, testvér szeretet. Hogy terjedjünk mind a két irányban. Ezért olvastuk ma. Egyébként pedig, testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, és amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. És később mondja, az az Isten akarat, hogy megszentelődjetek. Hogy lehet megszentelődni? Hogy tanulom azt, hogyan kell Istennek tetsző életet élni. És a másik koordináta, a testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Makedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben. A mai témánknak a kulcsszava, növekedj a szentségben, Isten megismerésében, a rávaló hasonlításban, és növekedj a testvér szeretetben. Olyan érdekes, elérohanok a karácsonynak, a gyermek Jézus is két koordinátán növekedett. Nézzétek meg, mit mond Lukács a 12 éves Jézusról. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben. Itt szó van a lelki és a fizikai növekedés. És utána mond egy másik koordinátorrendszert, Isten és emberek elett való kedvességben. Jézus hogy növekedett? Isten és emberek előtt való kedvességben. A kettőnek együtt kell történni. Ha a kettő nem együtt történik, az egy torz kereszténységet eredményez. Többekkel találkoztam az elmúlt napokban, akik elmondták, hogy nekik nagyon rossz emlékeik vannak. Templomról, papokról, vallásról, kereszténységről. Ez a savanyú kereszténység, a savanyú szentvazékok gyülekezete. Amikor valaki görcsösen csak az Istenre akarsz hasonlítani, és nem vesz észre a körülötte levő embert, és ez nem egy jó kép a mai világnak. Ha valaki egy oldalon csak Istenhez akar felnőni, és elfeledkezik arra, hogy van egy másik dimenzió a növekedésnek, a testvérszeretet, abból ez lesz savanyú szentfazékok gyülekezete, megkeseredett szemforgató farizeusok gyülekezete, ítélkező, vádaskodó emberek közössége. A szerzetesi remetei közösségben rengeteg történetet kering arról, hogy milyen savanyú volt az a fajta közösség, ami nem áradt ki, horizontális irányba ki. Azt mondták, hogy egy irányba szeretnénk növekedni, Isten felé. Ez ugyanolyan, mint a 10 parancsot két kőtábláját szembefordítjuk, és azt mondjuk, hogy csak az első kőtábla fontos. Szeresd az Urat, a te Istenet teljes szívedből. Majd a második kőtábla azt mondja, szeresd fele barátodat, mint magadat. És a kettő együtt alkotja növekedést. Viszont hadd mondjam nektek, az is veszélyes, amikor nem akarunk növekedni a tisztaságban, a szentségben, csak a fele baráti szeretetben, abból a keresztény humanistáknak a gittegylete lesz, ami egy igen-igen erőtelen, szentlélek nélküli közösség, egy baráti kör, egy baráti klub, ahol szeressük egymást gyerekek, ahol nem jelennek meg a szentlek és a Szent Háromság Isten transzcendens erői, az átformáló erői, ahol életmód vagy wellness kereszténységet tanítunk, megtanultunk egymást viselkedni, tanulgattunk, alakítgatjuk magunkat meg egymást, erőtelen kereszténységet eredményez. És azt mondjam nektek, mind a kettő zsákutca. Az is, amikor én csak az Istennel akarok jóban nézni, engem nem érdekel, mi van körülöttem. A másik az, hogy kihagyom ebből az egészből Istent, és egy ilyen humanista, erőtelen gittegylet lesz a gyülekezet. Mind a két koordináta fontos. És most szeretném különvenni a kettőt, és szólni nektek arról, hogy növekedjünk a szentségben. Egyébként pedig testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében. Kérünk, és intünk. Van ebben szeretet, és van ebben határozottság. Van ebben gyengétség, de van ebben egyfajta keménység is. Kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, és amint éltek is, ebben jussatok még előbbre, hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Amikor az ember találkozik az Istennel, az Isten tisztaságával, szentségével, az első reakció, rászakadnak a bűnei. De egészen meglepő körülmények között történik ez. Legutóbb egy jegyes gondozáson éltem ezt meg. Hogy semmi mást nem csináltam, csak mondtam az igét. Fűztem hozzá néhány mondatot, és egyszer csak látom, hogy elkezd sírni az egyik. Keservesen zokog. És azt mondja, szeretném letenni a bűneim terhét. Aztán kezdje a másik is mondani. Mert amikor Istenhez közel kerülsz, az ő tisztasága, az ő szentségéhez, akkor rádöbbensz arra, hogy mennyire nyomorult, bűnös ember vagy. Az ő szeretete, az felkapcsolja a villanyt. Elkezd láthatóvá tenni dolgokat. Nem belevakít a szemedbe, elkezded látni magad az ő világosságába, és látni magad az ő szemével. A tékozló fiú azt mondja, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Bejött egy másik dimenzió, az ég ellen is te ellened. Nem azt mondja, atyám, vétkeztem ellened. Ebből csak egy felszínes bűnbánat jöhet. Hanem azt mondja, rájöttem apám arra, hogy az, amit csináltam, azzal Istennet vétkeztem, őt bántottam, őt sértettem. Beragyogott a szívembe az Isten világossága. Növekedjetek a szentségben. Az az Isten akarat, hogy megszentelődjetek. És hadd mondjam nektek, hogy az a kereszténység, amiből hiányzik a bűnbánat, a bűnismeret, a bűnvallás, a bűnnel való szakítás. Ott befejezetlen dolgokról beszélünk. Olyan fontos növekedni a szentségben. És ma, érdekes módon Pál apostol, a megszentődésnek egy különleges területéről beszél. Azt írtam őt, hogy házasság, határvédelem. Ez egy picit kapcsolódni fog a múlt vasárnaphoz is. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznosságtól, hogy tanuljon meg mindenki szentségben és tisztaságban élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent. Senki ne károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Pál apostol érdekes, egy konkrét dologról beszél. És el kell azt mondjam nektek, hogy sokszor vádolnak minket keresztényeket azzal, hogy bizonyos bűnöket kiemelünk a Bibliából. És gondolkoztam, hogy jogos ez a vád, és rájöttem arra, hogy nem. Ha az apostolok kiemelnek egy bizonyos bűnt, akkor annak oka van. Az nem azt jelenti, hogy bűn és bűn között Isten különbséget tesz, hogy vannak kis bűnök, nagy bűnök, heves bűnök, hűvös bűnök, hanem azt jelenti, hogy ott van egy probléma, ami az a kor küzd, és ami erőteljesen megjelenik a gyülekezetbe torzító erőként, és azzal kezdeni kell valamit. Éppen ezért a Bibliában Pál apostol, és nem csak ő, de főleg Pál, külön fejezeteket szentel a szexuális bűnöknek, a mai igényben is. És érdekes, hogy foglalkozik ezzel külön. Feltevődött bennünk a kérdés, hogy vajon miért? Az, hogy megértsük, az meg kell picikét értenünk azt a kort, amiben Pál élt. És meg fogjátok lenni, döbbenetesen hasít a mai korra. Igazából fel se tudjuk fogni, hogy milyen lehetett Pál idejében, amikor nem volt keresztény kultúra. Nem volt 2000 év, amire vissza lehessen tekinteni. Nem volt a kezükben Biblia. Nem voltak bibliatanulmányok. Nem volt harmadkiadó. Nem voltak házasságkurzusok. Nem volt kettő az egyenlő egyel kurzus. De volt valami, tudjátok, mi volt evangélium. És kérdezik, az evangélium tisztasága, világossága felragyogott a határsértők háborús övezetében. Egy nagyon sötét kultúrában. Én picikét szólok nektek a teljesség igénye nélkül. Akiket mi nagy tiszteletben filozófusoknak tartunk abból a korból, igen meredek dolgokat állítottak abban a nőkről. Például azt állították, hogy a nő az megcsonkított férfi. Vagy azt állították, hogy a nőnek nincs lelke. Csak mondom azoknak, akik bántják a keresztényeket, hogy a Biblia az egy kőkorszelegű könyv, hogy a Biblia egy rendkívül progresszív könyv és haladó könyv. Mindig meghaladta a korát, a korának a nyomorult kultúráját. Amikor tárgyként bántak a nőkkel, megvetették őket, a házanép részének tulajdonának tekintették. Ez egy nagyon fura világ volt, és nem mondom ki a filozófusok nevét, mert nagyra becsült filozófusok, de annyi őrültséget mondtak ez a területen a házasságról. Majd, ha érdekel, olvassátok el a könyvet, amit ma egy hete ajánlott nektek Gábor meg Etelka, egy hihetetlen nagy kincses bányája az ilyen történeteknek. Félelmetes. És ebben a korban ragyogott fel az evangélium. Aztán ebben a korban teljesen elfogadottak voltak a házasságon kívüli kapcsolatok. Teljesen elfogadottak voltak, ennek a filozófusok voltak, fiatal kamasz szeretőik, azonos nemű, sőt, arra hajtottak. Egy nagyon elköstelen világ volt, és teljesen elfogadott volt a házasságon kívüli kapcsolat, vagy szexuális élet. Abban az időben nagyon furcsa béranyaság létezett. Ha valaki már a férjnek szült elég gyereket, akkor jöhetett valaki, és azt mondta, hogy kölcsönöd nekem a feleségem, de mert azt látom, hogy szép gyereket szült, hogy nekem is szüljön. Csak tudom, hogy most olyan dolgokat mondok, hogy utána nehéz ebédelni, nem? De ilyen világ, ilyen volt az a kor, miben Pál élt. És képzeljük, hogy ebben a korban hirdetni azt, hogy mit tanít a Biblia, mit tanít Isten a házasságra, az igazán meredek dolog volt. Aztán volt akkor is klónozás. Tudjátok, hogy klónoztak? Kinézték, hogy ki az, akinek szép sportos alkat, és azt mondja, a tőle született gyerek biztos hasonló lesz. Hát képzeld el, ez klónozás 2000 évvel ezelőtt, nem?
És egy ilyen korban hirdették Pálék az evangéliumot, és beszéltek a házasság szövetségéről.
Egy olyan korban, ahol keresztül kasul gázoltak az emberek, ahol se a családnak, se a házasságnak nem volt szentsége, sőt, a társadalom teljesen felírta a családi struktúrát, ha úgy követelte ezt meg, teljesen más világ. Azt is mondhatnám, határsértők háborús üvezete volt. És itt szeretném nektek elmondani, hogy a háborús övezet vagy az édenkert egy picinke darabják állja az édenkerten kívül. Azt mondja Pál, az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy tanulj meg mindenki szentségben és tisztaságban élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyében, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent, senki ne károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Az a helyzet, hogyha megsértjük a határokat, akkor azt úgy hívják, hogy háború. Most közelről tapasztaljuk, hogy valaki megsértette egy másik ország határát, és február óta itt állandóan dúl a háború szomszédunkban. És ez oda-vissza megy. De van egy jó hírem. Bár a házasságot Isten az édenkertbe rendelte el, és a bűneset miatt rengeteg átok szakadt a házasságra is, és a bűneset miatt az édenkerten kívül kell megélni a házasságot. De a jó hírem az, hogyha elkezdünk növekedni a szentségben, Istennel kapcsolatunkban, és a felebaráti szeretetben, akkor a házasságunk lehet az édenkertnek egy kis zsebkendőnyi kis területe. Egy pici darabká az édenkerten kívül. Az újjászületésedkor Isten nem teleportál téged az édenkertbe, nem visz téged oda-vissza, nem lehet oda-vissza menni, ez le lett zárva előttünk. Megtérésünk után is egy bűn alá rekesztett világban élünk, háborús övezetben élünk. De, ha komolyan vesszük ezt a mai igét, a házasságod lehet egy picike területe darabkája annak, amit kihoztunk onnan. Isten ezt akarja. Isten ezt akarja. És ezért mondja Pál, hogy tartózkodjatok a paráznasságtól, hogy tanulj meg mindenki szentségben és tisztaságban élni feleségével, nem a kívánság szenvedi, mint a pogányok. Őket a gerjedelmeik vezetik. Nem az Isten, nem a Szentlélek ereje mozgatja őket. A vágyik és a gerjedelmeik. Ennek van egy mai szép megfegyelője. Nem tetek róla, hogy beleszerettem. Nem tetek róla, hogy szerelmes vagyok. Nem tetek róla, hogy megkívántam. Nem tetek róla, hogy már nem szeretem. Hogy most már őt szeretem. Ez az, amikor elveszti az ember az iránytűt, és a kívánság szenvedélyével iránytűnékkel megy ebbe a világba. Össze-vissza irányítják őt a vágya, a gerjedelme, a hangulat, az érzelmei, a tekintete, láss Sámsont. Mész össze-vissza. És azt mondja Pál, nem. Ez egy pogány magatartás, akik nem ismerik Istent. És Pál apostol beszél arról, hogy a határsértésnek van következménye. És ezt úgy hívják, hogy háború. Ne a kívánság szenvedje, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent, senki ne károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Ez egy téma. Itt nem arról van szó, hogy van itt szó a paráznasságra, a házasságra, és vannak az anyagi visszaélések között. Nem, itt ugyanarról a témáról van szó. Miről van szó? Ha én megsértem valakinek a házasság határát, ezért mondhatnám, hogy házasság határvédelem, akkor háromszoros bűnt követek el. Pontosabban négyszeres bűnt. Vétkezek a magam test ellen, és vétkezek az én szövetséges társam ellen. Vétkezek az ellen, akinek megsértettem a határát, az ő teste is ellen is, és vétkezek az ő társa ellen. És egy ilyen törésben négy ember sérül, és négy ember kerül egy iszletős háborús konfliktusba. És elközt mondjam nektek, hogy ez sokkal nagyobb teher ma a bolygónkon, mint az ukrán-orosz konfliktus. Az, hogy egy erkölcstelen liberális világban élünk, vagy progresszív világban élünk, az emberek
már nem is házasságban gondolkodnak. Nemrég hallgattam egy igen megbecsült, neves pszichológust, akit én tisztelek, nagyon jó kutatási vannak sok témakörben, de azt mondta, hogy fölváltott a házasság szövetségét a párkapcsolat. A házasság egy szövetség, ami nincs exit, nincs kijárat. A párkapcsolat tele van kijáratokkal, így mondta. Ha ezt csinálod, elmentem. Ha azt csinálod, elmentem. Ha azt csinálod, elmentem. Ha azt csinálod, tele van kijáratokkal.
Milyen furcsa ezt így látni. És hadd mondjam nektek, azzal, hogy az emberek belegázolnak egymás életébe, sértegetik határokat, átlépik ezeket a határokat, egy rettetes háborús övezetté válik az emberiség. És ez sokkal jobban írt. És hadd mondjam nektek, vannak háborús veszteségek, vannak halottak, vannak sérültek, vannak kusza kapcsolatok, vannak végeláthatatlan konfliktusok, tűzszünetek, kiolóharcok. Ez mind létezik, és nem kell hozzá fegyver,
nem kellenek hozzá dollár, milliárdok, meg milliók, mindenről sokat hallunk most.
Csak az kell, egy bűnös emberi szív, egy megkeményedett szív, amelyik nem akar igazodni Istenhez, nem akar növekedni a szentségben, és nem akar növekedni a testvér szeretetben. És akkor megrekedünk ebben a növekedésben, elkezdünk így jönni, menni ebbe a világba. Néha megdöbbenek az, hogy hív emberek is képesek erre. Bármelyikünk képes lehet erre, ha megkeményedik a szívünk. Ha nem engedjük, hogy Isten formálja minket. Háború. És vannak következményei. Ukrajnában, meg zsákokba hordják a halottakat, és ha lehetne mérni ennek a szellemi halálnak a következmény, ami körülvesz minket, hány meg hány gyerek vérzik el, a bizalma. Nagyon sokszor, amikor házasság készítsz embereket, ki kell őket segítsd abból a múltból, amit átéltek, amit láttak, azok a sok negatív dolog, hogy kijönnek abból a múltból. Mert háborús övezetben nőttek fel. Háborús veszteség. Komolyan kell ezt venni. Házasság határvédelem. Fókuszálj a feleségedre, fókuszálj a családodra, fókuszálj a határaidra. És még egy dolgot kér ma Isten. Tartsd tiszteletben más szövetségének a határait. Nem lehet következmény nélkül átlépni. Mert a határsértésnek egy másik következménye az igazságszolgáltatás. Azt mondja Pál, mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonságot is tettünk róla, mert nem tisztátalanság rívott el minket Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem Istent, aki szent lelkét árasztja rátok. Azt mondja Pál apostol keresztény embereknek, hogyha ti visszatértek abban a múltban, amiből kihozott benneteket Isten Tesszalonikába, egy nagyon amorf, egy nagyon-nagyon pogány világ vette őket körül, ami ma a reneszánszát kezd élni, kezd visszatérni a mi világunkba, napjainkba. Ha visszatértek oda, annak nem csak háború lesz a következménye, hanem igazságszolgáltatás. Azt mondja, bosszút áll az Úr mindazakért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonságot is tettünk róla, mert nem tisztátalanságra volt el minket Isten, hanem megszentelődésre. Bosszút áll az Isten. Hát Sámuel, te nem hallottál a kegyelemről? Nem hallottál a kegyelemről? Nem úgy áll Isten bosszút, hogy megvert téged, hanem önmagában az elég fájdalom és nyomorúság, amikor cipelned kell ennek az egésznek a következményét. És mindezt úgy, hogy nem tudod a múltat megváltoztatni. A lelkigondzi kurzusban volt egy nagyon szép mondat az elehozban, hogy a megbocsátás nem a múltat változtatja meg, hanem a jövőt. Nem tudod megváltoztatni a múltat. Mikor valaki elmondta azt nekem, úgyhogy második válására készült, hogy Sámuel,
Az hiszed, hogy könnyű? Azzal a bűntudattal élni, hogy tönkretettem az első feleségem. Aztán beleszerettem egy 20 éve fiatalabb nőbe, aki engem nem szeret viszont, és mindenott megittam egy liter bort, meg még többet. Mert nem tudtam ez a terrel élni. De az Isten megbocsátott és megkönnyörült rajtam, nem kell igyak, mert megbocsátott és megtisztított. Nem kell újból vedelnem az alkoholt, de attól még az a múlt, az kísér. Attól még nem gyógyultak meg magát ezek a kapcsolatok. Nehogy azt higgyétek, hogy Isten úgy áll bosszút, hogy jön és akkor ver, és nem tudom mit, hanem Isten miattunk mondja, hogy vigyázzunk ezekre a dolgokra, mert annak vannak súlyos következményei, amik visszaadnak ránk. És van itt egy nagyon kemény mondat a Pálnak, aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem Istent, aki szent lelkét is rátok árasztja. Tehát Pál tud határozott is lenni. Kemény is lenni. És azt mondja, figyeljetek ide, ez azért nagyon veszélyes, mert amikor ti ezt nem veszitek komolyan, amit én mondok nektek, akkor nem engem vettek meg. Hogy Pál megint erkölcsi prédikációkat tart, mi ütött belé, hogy erről beszél az a veszőparipája, hanem azt mondja, amikor ti ezt megvetitek, akkor Istent vetitek meg, aki a szent lelkét rátok árasztja. Tehát Isten ma hív minket, hogy ezen a területen is növekeljünk a tisztaságban és a szentségben. Hív minket a házasság határvédelemre és az házasság határok tiszteletben tartására. És hív minket tisztaságra és szentségre. Miért? Mert egy Isten szerinti házasság, hogy mondjam nektek, a házasság szövetségének a ragyogása a határsétők háborús övezetében. Olyan nagy szükség van merre. Nem szemforgatásra, nem ítélkezésre, hanem arra, hogy felragyogjon a házasság szövetsége egy olyan világban, ami háborús övezet. Megyek a másik koordinátára. Azt olvastuk a mai igében, hogy Isten szeretné, hogyha növekedjünk a testvéri szeretetben. A testvéri szeretetre pedig nem szükséges írnunk nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt, egész Makedóniában, de kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben. Azt mondja Pál, hogy erről elvileg nem is kellene írnom. Olyan tetszik nekem ez, hogy Pál úgy megnyitja szívét, belelátsz a lelkébe. Az, hogy testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek. Tudjátok, hogy miért? Mert titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre. És mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Makedóniában. Odaértem ezt a kérdést. Ki tanít minket az egymás iránti szeretetre? Szomorúan tapasztalom, hogy vannak emberek, akik lecserélik a Bibliát. YouTube felvételekre, olyan úgynevezett szakemberekre, akik, meg bocsánat, az életük már morálisan megbukott. Egy rakás elvált ember, és osztja az észt az internet világában, és ők akarnak minket megtanítani, hogy hogy kell szeretni, meg hogy nem kell szeretni. Meg miért kell szeretni, meg miért nem kell szeretni, meg hogyan kell szeretni. Ó, hívlak ma benneteket, kedveseim, vissza kereszt alá. Hívom magamat veletek együtt. Isten ma azt mondja nekem és neked, hogy szeretne tanítani ő a szeretetre. Elfogadod ma őt? Vagy azt mondod, hogy nekem vannak külön könyveim, meg különben is szakemberekhez járok, és ők jobban tudják. Nehogy félreértsetek, nem akarom lebecsülni a szakemberek fontosságát, a valódi szakemberek fontosságát. Nem a kóklerekét, a valódiakét. Nem akarom lebecsülni, mert sok jót hoznak, és legyenek áldottak a munkájukban. De vannak olyan területek, amiben nem lehet Istent lecserélni. Szeretni egy valaki tud minket tanítani ebben a világban, az pedig az Isten. Mert a Biblia azt mondja, hogy Isten szeretet. És ő az, aki valódon szeret. És az ő szeretetét a Golgotai kereszten mutatta meg. Mert Isten úgy döntött, hogy a keresztnél fog minket megtanítani valamire. Mert azt mondja Pál, mert amikor még erőtelenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Még az igazért is alig, ha valaha halna meg valaki. Bár a jóért talán még vállalja valaki halált. Isten azonban abban mutatta meg a maga szeretetét irántunk, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Azt mondja Pál, ha meg akarod ismerni az Isten szeretetét, akkor gyere, üljünk le kereszt alá. Gyere, nézzük meg az Isten szeretetét, hogy akkor szeretett minket, amikor még semmi szeretni való nem volt rajtunk, amikor még lázadtunk. Ő akkor mondta, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek, amikor verték a szeget, amikor ellenségé voltak és gyűlölték, és az Isten így tanított minket szeretni a kereszten. Amikor még bűnösök voltunk, amikor ellenségek voltunk, a maga idejében Jézus meghalt értünk, eljött, meghalt értünk a Golgotai kereszten. Isten meghív ma minket, újból visszahív. Ha szeretnél növekedni a testvér szeretetben, akkor többet forgasd a Bibliát, mindezeket a felvételeket. Ha szeretnél növekedni a testvér szeretetben, akkor vedd komolyan, amit Jézus tett érted a Golgotai kereszten, és kezd el élni. Mai napig bennem van, sok évvel ezelőtt, mikor Kollár Csaba először bizonyságot tett a gyülekezetünkbe, és az volt a címe, hogy ne becsüld le az Isten szeretetést. És arról beszélt, hogy hogyan fordított ő meg őt a lázadásában az az isteni szeretet, amit meglátott a feleségében. Lehet, emlékeztek még néha, meg fenn van még az interneten, meg lehet hallgatni. És azt mondja, ne becsüld le az Isten szeretetét, mert az Isten szereteténél nincsen hatalmasabb. Isten a keresztnél tanít minket szeretni. Gyertek, nézzük meg, hogy mi mindenre. Hoppá, nem látom, valami történt. Igen, visszahozható a kép, vagy? Nem baj, semmi baj. Úgy látszik, hogy hosszú a prédikáció. Igen. Nem. Jó. Egyet léptessünk, jó? Ha innen az enyém nem engedelmeskedik. No, nem lép tovább. Nincs több. Komolyan. Azt a minden. Cenzurázt az internet a prédikációval. Képzeljétek, a vázlat átküldtem, azon ez is rajta volt. Na, befejezem, jó? Már csak két kocka. Mire tanít minket Isten? Én úgy gondolom, hogy a kereszt a testvéri születés helye. Azért vannak ott fura dolgok a kereszt alatt. Testvéri születik egy lator, egy bűnöző, és az a katona, aki az ő ítéletét végre kell hajtassa. A kereszt alatt, vagy a kereszten megtér a lator, és a kereszt alatt megtér a római százados. És ez egy döbbenetes története annak, az Isten szeretet dimenzióinak, hogy milyen nagy, milyen végtelen az Isten szeretete. Hogy Jézus testvérévé fogadja a latort, és testvérévé fogadja a római századost. A kereszt az, ahol testvéré születünk. Teljesen mindegy, hogy honnan jöttél, milyen bűnből, milyen háttérből, milyen neveltetésből, milyen temperamentumból. A kereszt az, ahol a testvéré születünk, és ahol tanulhatjuk a testvér szeretetet. Óriási dolog ez. És hogyha a házasságodban küzdködsz dolgokkal, emlékeztess magaddal arra, hogy a feleséged testvéred is. A testvéred, testvéred. Miután megtértem, a megtérésemben voltak barátok, akik segítettek a gyülekezetbe, és közelebb álltam hozzájuk, mint a bátyámhoz, aki már hívő volt.
És el kellett tenni egy fél évig, leesett nekem, hogy a testvérem testvérem.
És hogyha vele is lehetne imádkozni, nem? Vele is lehetne beszélgetni. És lehet, hogy kinek kell most ilyen kis leesések legyenek, hogy a testvéred testvéred? Vagy ha megtért a gyereket, gondolta, hogy a gyereked lehet testvéred? Vagy ha megtért a feleséged, a feleséged testvéred?
Megdöbbent, amikor azt látom, hogy hív emberek, férek, feleségek nem tudnak együtt Bibliát olvasni és imádkozni. És felteszem a kérdést, mi a baj? Nem születtek újjá? Nem születtek meg egymásnak testvérként? Mert a kereszt ezt teszi, hogy az ítélet végrehajtót és az elítéltet testvéri kapcsolja össze, és ilyet csak a kereszt tud tenni. És a kereszt az a hely, ahol egy új lelki család születik, azt mondja Jézus Máriának, hogy imhol a te fiad, Jánosnak pedig azt, imhol a te anyád. Egy új lelki közösség születik. A kereszt a bűnbocsánat, a megtisztulás helye.
Ön örömmel mondtam nemrég valakinek el. Azt mondta, félek, hogy megbüntet az Isten. Mondom, állj meg egy pillanatra. Gyere, olvassuk el, mit mond. Megbocsát és megtisztít. Ha megtisztít, akkor nincs bűnöd.
És akkor mit büntet? Hát nem gondoltál arra, hogy már megbüntett a fiát?
Akkor még jobban elkezdett sírni, akkor már örömében.
A kereszt a megszentelődés helye. A kereszt a megbékélés helye. És az a fejezemben, Efézusi levél 3. részéből olvasok egy szakaszt, a kereszt az Isten szeretetének megismerés helye. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység. És így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok. Nézzétek, mit mond az ige. Szélesség, hosszúság, magasság, mélység. A kereszt az Isten szeretet koordináta rendszere. És azt mondja Pál, azért imádkozom, hogy találkozzatok a szeretetnek a magasságával, a felfoghatatlan nagyságával. Találkozzatok ennek a szeretetnek a mélységével, hogy elhiggyétek végre azt, hogy nem tudtál olyan sok bűnt elkövetni, és olyan nagyot vétkezni, hogy Isten ne jött volna el érted, ne hajolt volna le hozzád, és ne fogna meg téged a szabad esésedben, zuhanásodban. Lehet, hogy most így jöttél, de hogy úgy érzed, hogy zuhansz a semmibe. Azt mondja Isten, az én szeretetem végtelen mély. Megfoglak, megragadlak. Alád tartom a kezemet, a karémat, kiragadlak téged ebből a zuhanásból, azt mondja ma Isten. Ezt üzeni a kereszt. És azt üzeni, hogy van ennek a szeretetnek szélessége, hosszúsága. Hogy Isten megbocsát és megtisztít, és hogy nem csak önmagával békít meg, hanem békességet hoz az emberi kapcsolataidban. Hiszed ezt? Hiszed ezt? Arra hívlak most benneteket, hogy menjünk az Úrhoz imádságban, és beszélgessünk vele. Azt kérem, hogy legyetek teljesen szabadak, akár arra, hogy egyedül imádkozzatok, akár arra, hogy valakivel imádkozzatok, legyetek teljesen szabadok. Ha úgy érzed, hogy Isten most olyasmiket mondott neked, amiket egyedül tudsz kiönteni elé, és nagyon nehéz mással megosztani, akkor tedd így. Ha úgy érzed, hogy szabadon imádkozhatsz valakivel, tedd így. Legyen most ideje a beszélgetésnek Istennel, legyen 2-3 percben. Aztán kérlek, Anna, hogy ezt egy énekkel zárjátok le, és majd utána mondom a hirdetéseket el.